Na hát az beharangoztuk, hogy január 1-től lépett életbe a munkatörvénykönyvének számos módosítása, ezeket próbáljuk valahogy összefogni egy csokorba. Ebben lesz segítségünkre Pince és Balázs, magyarországi HR Network Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát, nem is tudom, haladjunk úgy, hogy nézzük meg azokat a legnagyobb változásokat, amelyek most január 1-től másképp működnek a munkatörvénykönyvében, mint azelőtt. Nézzük meg, itt vannak azt hiszem szabadságra, túlórára vonatkozó változások, ugye egy csomó minden.
Igen, több minden történt, azért az fontos leszögezni itt az elején, hogy az előző munkatörvénykönyv, ami 2012-ig volt érvényben, az is 92 óta, amikor azt bejelentették, végül is nagyon sok több tucat módosítást élt meg, és 2012-től az egyes törvény az, amely a magyar munkatörvénykönyveként ismert azóta, és hát ezt is azóta már a legtöbbet módosított jogszabályként ismerik itt Magyarországon, úgyhogy azt érdemes elmondani, hogy szerintem valahol azért a sok negatív mellett, amit magyarokként szoktunk mondani, azért ez egy pozitívum, hogy próbálják folyamatosan az élethez, meg a nemzetközi, meg a magyar, hogy is mondjam, igényekhez igazítani ezt. Nem egy egyszerű dolog ez a módosítás, folyamatos módosítgatás, ahol a munkáltatóknak, meg a munkavállalók érdekeinek is valahol meg kell felelni, és ami nekem nagyon tetszik, és akkor rá is térhetünk azonnal arra, amit kérdeztél, hogy a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabály, tehát így kezdődik a törvény, ha valaki megnézi, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és ezt azért mindig szem előtt tartják. Itt a változások egyébként, olyan változások nem történtek most, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, tehát 2023-ban sokkal több mindenben módosítottak. Itt most igazából volt egy uniós jogharmonizáció, ez az apanapos történet, ugye ezt, amit ti is beharangoztatok, illetve amiről beszéltél,
ez a
legfontosabb szerintem az összes közül, és azt gondolom, hogy ezek közül talán ennek a jelentősége a legnagyobb, ugye akik gyereket vállalnak, nekik eddig 5 napjuk volt, 5 nap lehetősége volt, ami egy szabályt sértett egyébként, tehát Magyarországon mi törvényesen jártunk el, de igazából az uniós minimum alatt voltunk ezzel az 5 nappal, és az uniós minimumot 10 napban határozták meg a tagországok számára. Vannak, akik ennél sokkal többet adtak, mint Magyarország. Magyarország teljesítette a kritériumokat egyébként, de nem tettünk hozzá plusz napokat, vagy extra engedményeket értelemszerűen a gazdaság szempontjából, meg a munkáltatókra sem szerettek volna túl nagy terhet tenni.
Aha, ez egy nagyon izgalmas momentum, mert most azon gondolkodom, hogy ugye amikor a női-férfi munkavállalók közt a bérkülönbségekről beszélünk, ugye a nőknél ezt az anyasági szerepkört diszkontálja a munkaadó általában, és hogyha ezt a részt módosítgatjuk úgy, hogy a férfiak is jobban kivehetik a részüket ebből a dologba, tehát eljárhatnak szabadságra, hogyha arról van szó, akkor ők veszik ki, nem a feleségük, akkor el tudom képzelni, hogy még erre is hatással lehet ez, mármint a bérkülönbségekre.
Ez egészen biztosan így van. A szabályról talán annyit, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Ugye korábban 5 nap volt az, amit a munkáltatóknak a gyermek születése után biztosítani kellett az apák számára. Ezt most ugye megdupláztuk Magyarországon, tehát 10 nap lett ez. Az első 5 nap egyébként az, amit a gyerek születésétől kezdődően ugyanúgy, tehát a 10 napot is ki lehet venni. Eddig ez 2 hónapja állt rendelkezésre a munkavállalóknak, az érintett apáknak, hogy ezt megtegyék. Most ez 4 hónapra lett kitolva. Egyébként a személyes magánvéleményem az, hogy igazából lehetett volna akár 1 év is ez.
Aha.
Tehát a jogalkotók valószínűleg nem akarták, hogy túlságosan elhúzódjon ez, tehát hogy magyarul adminisztratíve tudják ezt a cégek kezelni, de igazából nincs komoly jelentősége, mert a második 5 nap, és akkor most jön azért, minden jóban van valami rossz, meg minden rosszban van valami jó, ahogy szokták ugye mondani, igazából a 6. naptól csak 40% távolléti díj jár rá. Tehát igazából itt megint egy választás elé kerülnek az apák, vagy a családok, vagy a munkavállalók, hogy ők ezt természetesen, ha igénybe veszik, akkor az némi jövedelem hátránnyal is járhat, viszont ott lehet a gyerek mellett, és minden pszichológiai és egyéb más felmérések, nemzetközi kutatások azt bizonyítják, hogy ahogy te is mondtad, nem csak a jövedelem szempontjából izgalmas ez, hanem a gyerek fejlődése szempontjából, tehát ami a nyilvánvaló, hogy a törvényalkotóknak uniós szinten is valahol ez lehet a szándéka, hogy a gyerekek egészséges szellemi és testi fejlődéséhez az apák, tehát egy teljes család is hozzá tudja járulni.
Világos. Egy hallgatói kérdés, hogy az elvász szülők esetében hogyan alakul ez a szabadság, hogyan szabályozza a törvény ezt, vagy kitér-e egyáltalán erre?
Igazából itt a nyilatkozattól függ, tehát kineveli a gyermeket. Uniós szinten ebben vannak más szabályok is. Magyarország tekintetében értelemszerűen fontos az, hogy ki az a szülő, aki neveli a gyermeket. És most nyilvánvaló, hogy erre említettem az osztrák példát, hogy ők például 30 napot adnak szemben a mi 10 napunkkal, de ilyenkor, amikor felmerül az, hogy együtt élnek, vagy külön élnek, akkor itt nagyon fontos, hogy ki neveli a gyermeket. A jogosultság szempontjából ez lényeges.
Vannak még akkor, tehát azt mondod, hogy ez volt a legmarkánsabb pontja ugye a változásnak, de azért van itt a munkaidő és felmondás szabályzó kérdés is.
Igen.
Munkaszüneti napok.
Igen, ez egy speciális esetben van, igen, tehát a másik ilyen változás az a készenléti munkakörök esetében jelentkezik. A készenléti munkakörök ez egy nagyon speciális kategória, egyedül Magyarországon van ilyen az uniós tagállamok között. Ez egy olyan munkakör, és nem mennék bele itt a részletekbe, hogy nem vesznék el az ügyelet készenlét kategóriákba, de alapvetően itt egy olyan munkakörről van szó, amikor nagyon fontos az, hogy a rendelkezésre álljon. Tehát a rendelkezésre állás szempontjából izgalmas ez a munkakör. Eddig, aki ebben a munkakörben dolgozott, a felmondás tekintetében voltak speciális, szigorúbb szabályok, és igazából most ami történt változás az az, hogy igazából a felmondás tekintetében neki kedvezmények vannak. 15 nappal előre így is meg kell mondani, hogy fel szeretne mondani, és ugye például egy ilyen rendszerben azért nagyon ritkán fordul elő, hogyha valaki ilyen rendszerben dolgozik, hogy ő fel szeretne mondani, tehát egy szűk körnek lehet ez izgalmas. Én inkább, ha megengeditek, visszatérnék az előző témához még egy gondolat, mert van egy másik szabály is, ami az apasággal kapcsolatos. Na, itt van egy felmondási védelem igazából, ami a vezetőállású dolgozóknál nem volt korábban, tehát magyarul fel lehetett mondani az apasági szabadság alatt is a vezetőállású munkavállalóknak. Ezt most ugye korrigálták, és igazából ők védelem, felmondási védelem alatt állnak 10 napig. Igazából ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, mert általában, amikor vezetőállású munkavállalókról van szó, értem szerint nem gyakran történik az, hogy pont akkor szeretnének neki felmondani, amikor ő apassági szabadság alatt van, de az az igazság, hogy ebben minden esetben védelmet kaptak. És akkor mehetünk még a továbbiakra is, csak egy nagyon általános mondatot hadd mondjak nektek, igazából itt olyan kedvező lépések történtek az idei évi módosításokkal, amelyek nem jelentenek túl nagy, hogy is mondjam, rákészülést és nagyon komoly változásokat a munkáltatók számára, de mégis a munkavállalók irányába tett pozitív lépéseknek tekinthetők. Ezért mondtam azt nektek, hogy a 2 évvel ezelőtti módosítások sokkal durvábbak voltak a munkáltatók szempontjából, azt gondolom több mindenre kellett figyelni, jobban le kellett ezt követni adminisztratíve szempontból is. Most ezek a lépések sokkal inkább támogatják a munkavállalókat, és kevésbé sújtják a munkáltatókat. A következő, amit talán érdemes...
Csak röviden fussunk át rajtuk, mert
egy percen marad csak, igen, fussunk
jó,
át őket.
A munkaszüneti napon végzett túlmunkadíjazása igazából egyértelműsítve lett, tehát korábban itt ki lehetett váltani, amikor mondjuk augusztus 20-án valaki dolgozik, akkor ezt korábban meg lehetett tenni, hogy mondjuk 50%-os pótlik és egy nap szabad napot kap érte cserében, nem, csak 100% plusz 100% lehet most a túlmunkadíjazása. Tehát ezt teljesen konkretizálták és egyértelműsítették. Ebben nincsen változás. Illetve van még egy másik nagyon fontos lépés, ez a szavazás kapcsán való könnyítés, amikor valaki 8 óránál többet, tehát túlmunkával, vagy 12 órás munkarendben dolgozik például, és a 12 órás munkarendben 2 órát garantál neki a törvény mostantól, hogy 2 órája van arra, hogy a szavazáson részt vegyen. Ugye értelemszerűen a szavazásnak az intervallum az...
Igen, gondolkoztam, hogy miért van benne ez a kitétel, a 8 órát meghaladó, de aztán rájöttem, hogy azért, mert abban az esetben eshet el akár a lehetőségétől, hogy leadja a voksát. Mármint, hogyha...
Igen, és nagyon fontos, hogy ezt a szavazási bizottságnak igen. aztán igazolnia kell. Aha. Tehát, hogy nem történhet meg az, hogy valaki ezt a 2 órát igénybe veszi,
aztán... Kocsmában tölti és közli,
hogy... Így van. Tehát ez nem történhet így meg ebből a szempontból. Egy gond viszont van itt, amit az egyesületünknek a tagjai azért jeleztek, és ezt szeretném itt a végén elmondani nektek, hogy azért, ahol mondjuk szerződéses buszjáratokkal járnak a dolgozók, akár 60-70 kilométerről a munkahelyükre dolgozni, ott nagyon nehéz ezt lekövetni, igen. tehát ezt a 2 órát. Tehát, hogy hogyan jutnak haza, hogyan történik az ő 2 órás kompenzációjuk, a cégek hogyan szervezik át a buszjáratokat. Nem akarok belemenni a részletekbe, de itt még valószínűleg lesznek pontosítások.
Remek, köszönjük szépen ezeket az infókat, nagyon hasznos volt, jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Köszönöm szépen, szervusz. Sziasztok neked is.
Pince és Balázsról, a Magyarországi HR Network Egyesület elnökével beszélgettünk a megváltozott munkatörvénykönyvéről.